Te vagy reményem, szikla szála, erősségem én Istenem. Deríts fényt rám, boríts homályba, bízom te benned szüntelen. Kiterjeszted szárnyad fölöttem, ha szívem tépi fájdalom, te vagy velem minden örömben, te vagy fénylő tűzoszlopom. Ó, légy velem küzdelmeim közt, erőnek lelke légy velem, sikernek harmatával öntözd, munkámat édes Istenem. Hozzád sóhajtok kierőtlen, segélyül hívja szent neved, hogy ámulom nehéz időkben, ne hagyj el örök szeretet. Eddig is te voltál vezérem, te biztatál, hogy csüggedik. Boldog, akit búban veszélyben, a te lelked szerelmed én. Neved fény lett, miként a csillag, ha éj homálya szállt rám. Adult szívnek te adsz nyugalmat, áldás fakad kezed nyomán. Te vagy ki az ember szívébe, a hit virágát ültetéd. Ó, halld meg csüggedők reménye, midőn lelkem sóhajt feléd. Miként az illat száll föl hozzád, az égbe esdő sóhajom. Oszlasd el homlokom borúját, kísérj áldással utamon. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, aki a dicsőség örökkön örökké. Amen. Uram, szereteted az égig ér, hűséged a fellegekig. Igazságod olyan, mint a hatalmas hegyek, ítéleteid, mint a nagy mélység. Embert és állatot megtartasz, Uram. Még drága a te szereteted, Istenem. Szárnyad árnyékába menekülnek az emberek, dúslakodnak házad bőségében. Örömöt árasztasz rájuk, mint patakot, mert nálad van az élet forrása, a te világosságod által látunk világosságot. Imádkozzunk! Uram, szereteted az égig ér és az égbe visz, így ismertetted meg velünk is azt Jézus Krisztusban. És azért vagyunk most is együtt, Istenünk, mert a te világosságodban szeretnénk világosságot látni. Igéd világosságát. És azt kívánjuk, hogy mindaz, ami megiratott a mi okulásunkra, tanulságunkra, nevelésünkre, helyreigazításunkra, és arra, hogy szent lelked vezessen általa, az egyre gazdagabban és egyre drágábban föltáruljon előttünk. Kérünk, taníts te magad szent lelked által, meglátni igéd összefüggéseit, s legyen a személyes kincsünké, ne csak mint tanítás, ne csak mint valamennyire megértett és megjegyzett részlet igédből, hanem úgy, hogy valóban eligazítást kapjunk tőled, mi is, életünkben, s a halál partján is, mert akkor is világosságot láthatunk, hiszen nálad van az élet forrása, s akinek ragyog Jézus Krisztus, azt a halál sem választhatja el tőled. Ámen. Ismét együtt lehetünk Biblia tanulmányozó órán. Hosszú idő múlt el. Azóta, hogy 2002. áprilisában elkezdtük ezeket a Biblia tanulmányozó órákat, Mózes első könyve első fejezetének az első verseivel, azóta ekkora kihagyás még nem volt, mint most ez a 10 hónap. Hiszen a legutolsó Biblia tanulmányozó órán 2006. november 23-án volt. Mózes első könyve 49. fejezetét olvastam föl akkor teljes egészében, de csak körülbelül a közepéig jutottunk el a 15. versig, Jákob áldásának, a halálos ágyán mondott áldásának, a fiaira vonatkozó profétai áldásnak az első felét vehettük át akkor. Sok minden történt ebben a 10 hónapban, olyan dolgok, amiken keresztül Isten engem is odaállított a halál partjára, veszteséget kellett átélnünk többféle módon is, családban és szolgálatban, de mindezekkel is érlelt. Hiszen ott volt közben február 15-én édesanyám halála, és mindaz, ami megelőzte ezt. És azon a napon néhány órával a halála előtt még ott lehettünk mellette. Milyen különösen kapcsolódik ez Jákob haldoklása történetéhez. Jákob haldoklásában persze ő, akinek lezárja Isten a földi életútját, ő ad áldást, ő szól Isten szolgájaként az itt maradókhoz. Édesanyám mellett, amikor ő már nem tudott reagálni nekünk, én szólhattam, mi szólhattunk Isten szolgájaként. És mondhattam, anyuka, nem sokára véget ér a földi út, de az Úr Jézus örökre üdvözíteni tudja azokat, akik általa járulnak az Istenhez. És átélhettük, hogy mennyire elkészített mindent Isten azon keresztül, ahogy éreztük, láttuk, tapasztaltuk, közelít, egyre kikerülhetetlenebbül a halál. És mennyire elkészítette a helyzeteket. Nekünk is és másoknak is Isten. Aztán volt más is a szolgálat területén, ami veszteség, noha készített rá Isten, hogy azt le kell majd nekem tennem. Mégsem gondoltam és gondoltuk, hogy úgy kell majd letenni. Élim ügyét, de az Isten kezébe lehetett letenni. Minden zavaros emberi szándékkal szemben is, amit meg kellett tapasztalnunk. Sok minden történt, tehát újra mondom, ebben a 10 hónapban, és most megint együtt lehetünk. Most megint föl fogom olvasni Mózes első könyve 49. fejezetét teljes egészében, hogy aztán a 16. verstől folytassuk majd a ráfigyelést, de egy kicsit ismételve az előzőket is. Mivel 10 hónapja a felolvasást, mint általában az izraelita magyar fordításból hallgathattuk meg, most ebből az új protestáns fordításból olvasom fel inkább a teljes fejezetet. Mózes első könyve 49. részéből, tehát az elsőtől a 33. versig. Jákob hívatta fiait, és ezt mondta: gyűljetek össze, hadd mondjam el, mi történik veletek a messze jövőbe. Gyűljetek egybe, hallgassatok meg, Jákob fiai, hallgassatok atyátokra, Izraelre. Rúben, te vagy elsőszülöttem, erőm, férfi erőm első termése, kiválóan hatalmas, kiválóan erős. Kiáradtál, mint a víz, nem maradsz az első, mert atyád ágyába léptél, akkor meggyaláztál, nyoszolyámba léptél. Simeon és Lévi testvérek, erőszak eszközei a fegyvereik. Közösségükben ne menj lelkem, gyülekezetükkel ne egyesülj dicsősége. Mert embert öltek haragjukban, kedvtelésükben bikát bénítottak. Átkozott haragjuk, mert erőszakos, és dühöngésük, mert elkeseredett. Szétosztom őket Jákobban, elszélesztem Izraelbe. Júda, téged magasztalnak testvéreid. Kezed ellenségeid nyakán lesz, leborulnak előtted atyádnak fiai. Fiatal oroszlán vagy, Júda, prédától lettél nagyjá fiam. Lehevert, elnyújtózott, mint a hím oroszlán vagy a nőstény oroszlán. Ki merné fölkelteni? Nem távozik Júdából a jogar, sem a kormánypálca térdei közül, míg eljő Siló, akinek engednek a népe. Szőlőtőhöz köti Szamarát, nemes tőkéhez szamárcsikaját, ruháját borban mossa, köntösét a szőlővérében. Szemei bornál ragyogóbbak, fogai tejnél fehérebbek. Zebulon a tengerpart felé lakik, a hajók kikötője felé, s oldala Szidonnal határos. Isakkár, nagy csontú Szamár, az aklok között heverész, de látva mi jó a nyugalom és mi szép a föld, teher alá hajtja vállát, és robotos szolgává lesz. Dán ítéli a maga népét, mint Izrael bármely törzse. Dán kígyó lesz az úton, vipera az ösvényen, a ló csüggyébe harap, és lovas a hanyatt esik. Szabadításodra várok, Uram! Gádot martalócok marják, de ő a sarkukba mar. Ásér, kenyere kövér, királyi csemegéket ad. Naftáli, gyorslábú szarvasüdő, szép szavakat hallat. Termőfa ága József, termőfa ága forrás mellett. Ágai átnyúlnak a kőfalon, ezért keserítik, nyilazzák, kergetik az íjászok. De mozdulatlan marad íja, feszülnek izmos kezei, Jákob erősségének kezétől, onnan Izrael pásztorától, kősziklájától, atyád istenétől, ki megsegíted, a mindenhatótól, aki megállt téged, az ég áldásával felülről, a lent elterülő mélység áldásaival, az emlők és anyamék áldásaival. Atyád áldásai erősebbek az örök hegyek áldásainál, az örök halmok gyönyörűségénél. Szálljanak József fejére, a testvérek közt megszenteltnek fejére. Benyámin ragadozó farkas, reggel zsákmányt teszik, este prédátoszt. Ez Izrael 12 törzse. Ezt mondta el nekik apjuk, amikor megáldotta őket, mindegyiket a ráillő áldással áldotta meg. Azután parancsot adott nekik, és ezt mondta: ha majd elődeim mellé kerülök, atyáim mellé temessetek, a Hettita Efron mezején levő barlangba. Abba a barlangba, amely Kánaán földjén van, Mamréval szemben, a Makpélai mezőn, amelyet Ábrahám vett meg a mezővel együtt a Hettita Efrontól, sírhelynek való birtokú. Oda temették el Ábrahámot és feleségét Sárát, oda temették el Izsákot és feleségét Rebekát, oda temettem el Leát is. A Hettitáktól megvett tulajdon az a mező és a rajta levő barlang. Amikor befejezte Jákob a fiainak szóló parancsokat, felhúzta lábait az ágyra, azután elhunyt és elődei mellé került. Ámen. Akkor 10 hónappal ezelőtt is elmondtam, hogy a haldokló Jákobnak az áldása profécia. Isten embereket haldoklásában is az Istentől adott tekintélyével mondja azt: gyűljetek egybe, hallgassatok meg, Jákob fiai. Igen, tudja, hogy az ő fiai. És különböző variációkban örökölték az ő család bűnös természetét. De hogy szólzájuk? Hallgassatok atyátokra, Izraelre! Hallgassatok Izrael atyátokra! Más szórendben így lehet még hangsúlyosabban fordítani. Az, hogy honnét van ez a tekintély, amellyel szól. Onnét, amit Isten művelt és művel vele. Ahogy Isten harcol benne. És a Jákob természettel szemben, amely csal, Isten viszi győzelemre az ő harcát ennek az embernek az életébe. Emlékeztetek megint a Mózes első könyve 32. részére, hogy mi történt ott a Jabbók révénél, Penuélnál, amikor az az ismeretlen titokzatos férfi Reá támadt az éjszakában. És Jákob próbálta a maga régi ügyeskedését alkalmazni. De aztán kapott egy olyan érintést, hogy nem tudott tovább ügyeskedni. De épp akkor kapaszkodott bele abba, aki Reá támadt. És akiről sejtette már, hogy az Úr az, nem bocsátlak el, még meg nem áldasz engem. Mi a neved? Kapta a kérdést. És ő felelte, megvallotta, hogy mi a neve. Hogy ki ő? Az, aki csal. És kapta az isteni kijelentést, hogy nem Jákob lesz ezután a neved, hanem Jiszráél, Isten harcol. Mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Győzelmet kapott önmaga felett. A bűnvallásba. Győzelmet kapott önmaga felett, hogy tehetetlenné válva rácsimpaszkodjon a Reá támadó titokzatos Istenre, aki azonban hűséges az ő ígéreteihez, azokhoz az egyoldalú kegyelmi ígéreteihez, amelyeket Mózes első könyve 28. részében olvashattunk, hogy menekülése közben Bételnél hogy kapta Jákob, és akkor még föl se fog. Akkor még úgy reagált rá, mint egy kupec. Pedig Istennek az egyoldalú kegyelmi ígéretei voltak arról, hogy vele lesz és visszahozza őt. És arról, hogy mi az Isten terve vele, áldásterv volt az. Igen, érdemes most is föllapozni újra, hogy mit mondott ott az Isten. Én vagyok az Úr, atyádnak, Ábrahámnak Istene és Izsáknak Istene. Ezt a földet, amelyen fekszel, neked adom és a te utódodnak. Annyi utódod lesz, mint a földpora. Terjeszkedni fogsz nyugatra és keletre, északra és délre. És áldást nyer általad, meg utódod által a föld minden nemzetsége. Mert én veled vagyok, megőrizlek téged akárhová mégy, és visszahozlak erre a földre. Bizony nem hagylak el, amíg nem teljesítem, amit megígértem neked. Amit Isten ígért, akkor kezdhet igazán érvényre jutni Jákob életében, amikor elhangzott fölötte ez a kijelentés, 20 év múlva, hogy nem Jákob lesz ezután a neved, hanem Izrael. És attól fogva újra meg újra látjuk, hogy váltakozó módon említi a Szentírás szövege őt. És ennek jelentősége van, hogy mikor említi őt Jákobként, a saját természete szerint, a reagálásaiban is, és mikor említi Izraelként, amikor már az mutatkozik meg az életében, amit Isten cselekszik vele, amiért Isten harcol vele és benne. A halálos ágyán is, temetéséről is rendelkezve, hogy az azon a földön történjen meg, amit az Isten ígért neki és utódain, Izraelként szól a fiaihoz. Nem a magáét mondja, hanem az Isten kijelentését. És így kerül Istentől való megvilágításba a haldokló Jákobnak, mégis mint Isten által Izraellé tett embernek a szavaiban. A fiúk élete, a múltja, a jelene és a jövendője. És a tőlük származó törzseknek a jövendője. Következményei vannak. A jövőre nézve is annak, hogy kinek az életében mi volt. Következményei vannak annak, amit Ruben tett, és elvesztette az első szülöttségét. A többi testvérekre száll majd abból. Egyik, másik és harmadik eleme annak, amit az első szülöttségi jog jelentett volna. A kétszeres rész az örökségben az Józsefé lesz. Az uralkodás, majd Júdáé. A papság meg majd Lévi. Simón és Lévi. Mind a ketten azt a proféciát kapják. Erőszakosságuk, önhatalmú, dühött cselekvésük miatt, amit a sikemi vérfürdő jelentett. Azt a proféciát kapják, hogy szét lesznek osztva. El lesznek osztva Jákobban, elszélesztve Izraelbe. De mennyire más lesz ez az egyiknél és a másiknál, a későbbiek során. Simeon majd lényegében beolvad Júdába. Lévi pedig, mert lesznek közüle, akiket Isten elhívhat a maga szolgálatára, kivételes szolgálatára. Mózes és Áron. És majd hallgatnak Mózes szavára, amikor az aranyborjú szörnyű története után azt mondja, hogy aki az Úré ide hozzám, és végrehajtják az ítéletet, az Isten ítéletét, akkor a saját hozzátartozóikon is. Ezáltal egész más lesz majd Lévinek a szétoszlatása Izraelben. A papi szolgálat és a lévitai szolgálat által lesznek szétosztva Izraelben. Júda, mondtam, kivételes, kiemelt áldás proféciát kap. A másik ilyen kivételes terjedelmében is nagy az, amit József kap majd, és amit Júdának mondhat Jákob. Abban ott van az uralkodás proféciája. Egészen odáig, míg majd eljön az, akit illet. Mindenek fölött a kormányzás, az uralkodás. Olyan titokzatos ez a Siló szó. Az, aki maga a békesség és megnyugvást ad. Valami ilyen értelem is rejlik ebben a szóban. Más fordítások pedig így tekintik, hogy az, akié. Tehát, hogy vonatkozó név más, meg a birtoklásra és részesedésre utaló héber elöljáró szónak a ragozott alakja egybevonva. A Septuaginta így fordítja, hogy az, akinek fenn van tartva, míg nem eljön, akinek fenn van tartva, tudnivik, a kormánypárca. Justinus Mártír is, ahogy 10 hónappal ezelőtt felolvastam, így magyarázta ezt a szövegrészletet. Jézus Krisztusban hívő emberként, hitvalló módon a zsidó trifón. Titokzatos ez a Siló szó, de mindenképpen arra mutat előre, akit illet majd az uralkodás, és akié kell, hogy legyen a népek hódolása, engedelmessége, a népek gyülekezet. Az, akiről Ézsaiás 49-ben is szól a profécia, hogy pogányok világosságává teszlek. Igen, Jézus Krisztusra mutat előre, a teljes Biblia összefüggésében. Mi is, ma is ugyanazt mondhatjuk, mint az apostoli kor közelségében élő Justinus Mártír a második században. Jézus Krisztusról szól ez a Júdának adott profécia a teljességében. És amikor Júdáról, mint oroszlánról, és az oroszlán is az uralkodónak a képe, így szólt a haldokló Izrael, akkor ugye csodálatos felfedeznünk a Jelenések könyve 5. rész 5. versében, hogy íme győzött a Júda törzséből való oroszlán. És ki csoda az? Az Isten bárány. Jézus Krisztus. Ő az, akinek adatot minden hatalom menjen és földön. Ő az, akinek uralma örökké való. Ő az, akinek szemei bornál ragyogóbbak, és fogai tejnél-fehérebbek. Jó ezeket a részleteket is most tényleg csak röviden fölidézni abból, ami bővebben elhangzott 10 hónappal ezelőtt. Zebulonnál és Issakárnál említettem, hogy föl van cserélve a sorrendjük, hiszen a születési sorrendjük az éppen fordított. Sokszor számunkra nem tárul fel még a Biblia olvasása közben, hogy miért ez a sorrendcsere. Ahogy Isten ihlette azt az öreg harcost, akiben ő harcolt a halálos ágyán is. Nyilván megvan az oka annak, hogy ebben a sorrendben említi őket, a haldokló Jákob, Izrael. És amit mond róluk, az a jövendő sorsukról, ezeknek a törzseknek a Kánaán földjén elfoglalt helyéről és sorsáról szól. És aztán érkezünk meg oda, ahonnan folytatnunk kell. Dán, Bilhának a fia, mint majd Naftáli is, Ráhel szolgálója volt Bilhá, és amikor Ráhel nem tudott gyermeket szülni, és hiába követelődzött, Jákob is csak azt tudta mondani rá, hát Isten vagy oké, hogy gyermeket adjak neked? Hát ha ő zárta be a méhedet, akkor mit tehetek én? És akkor a szolgálóját adta mellékfeleségül Jákobnak, mert az akkori, ókori keleti jog szerint az asszonynak a jog szerinti feleségnek a szolgálója, ha szült a fértől, akkor az az úrnő gyermekének számított. Hát így született Dán, akiről Ráhel azt mondja, hogy ítélt ügyemben az Isten. Ő erőltette a dolgot, de Istenre hivatkozik. Mi lett ebből? És mi lesz ebből? Amit Dánról mond a haldokló Jákob Izraelként, nagyon különös mondatok. Dán ítéli a maga népét, mint Izrael bármely törzse. A Dán maga azt jelenti, hogy ítél. Ítéli a maga népét, mint Izrael bármely törzse, tehát hasonló lesz a többi törzsekhez. Bíró is támad belőle, mert Dán törzséből támasztja Isten Sámsont. De ha Sámsont megfigyeljük, Sámson történetét a Bírák könyvében, ott is látni fogjuk, hogy valami kettősség van. Valami kettősség van ennek az embernek az életében. Egyrészt ott van az Istennek szenteltség, és Isten lelkétől hatalmas erőt kap, és rendkívüli tetteket vihet így végbe, rendkívüli győzelmeket egymaga. Másrészt ott van a szenvedély. Ott van a szenvedély, és a szenvedélynek a rabsága. Az önző akarnokságnak a rabsága. Dán törzsében több esetben is látjuk ezt. Ez egész félelmetes, amit Jákob itt mond róluk. Dán kígyó lesz az úton. Hát a kígyó mindig az ősi kígyóra emlékeztet. Hogy van ott valami ördögi befolyás. Egy vipera az ösvény. A ló csüggyébe harap, és lovasa hanyatt esik. Egyrészt olyan lesz, mint Izrael bármely törzse, másrészt valami ravasz, önkényes, kígyó jellemző is ott lesz. Valami kígyó méreg is ott lesz Dán törzsében. Ha a Bírák könyvében megfigyeljük, hogy mit csinál Dán törzse, akkor azt is látjuk, hogy a nekik jutó területet nem tudják igazán birtokba venni, az emóriak fölszoríthatják őket a hegyekbe, hát mit csinálnak? Majd mi keresünk magunknak más területet. És nem számít az, hogy mit rendelt nekünk az Isten. Hát majd mi? Majd neki indul. És közben az a gondolkodás, hogy amit ők önkényesen elhatároznak, és más területre mennek majd, hát azt még az Istennek is jóvá kell hagynia. Ez annyiszor jellemző az ősi kígyó mérgétől átjárt gondolkodású emberre, hogy majd én, ez nem felel meg, majd én keresek más helyet, meg dolgokat, és hát azt még az Istennek is jóvá kell hagynia, szerintem, amit én gondolok. Nem az az érdekes tehát, hogy Isten mit akar, hanem hogy én mit akarok, és azt hagyja még jóvá Isten is. Így indulnak neki majd, és ugye Efraim hegyvidékén Miká házában, ahol megszállhatnak, fölfedezik, hogy ott van házi bálvány, meg annak a papjául lett beállítva, egy olyan lévita, aki valójában, erre kell gondolnunk egy bizonyos betűírásmód miatt, hogy test szerint éppen Mózesnek volt az utóda, tehát nem Manassét, hanem Mósét kellene olvasni ott, az eredeti szöveg szerint. És majd fölvonulnak északra, és amikor nekiindul az egész Dán törzse új hazát hódítani, északon egy Laish nevű várost elfoglalni, akkor viszik magukkal, erőszakkal Miká házától a házi bálványt is, meg a lévita papot is, hogy az lesz a mi papunk, meg az lesz a mi Istenünk, amit onnan elvitt. Ezeket így együtt látni azzal, amit itt Jákob prófétai áldásban mond előre Dánról, nagyon figyelmeztető. Nagyon intő tanulságokkal jár. Egyrészt olyanok, mint Izrael bármely törzse, másrészt mégis van valami a kígyótól való. Mi lesz ebben? Ezékiel könyvében, a 48. fejezetben, amikor majd a helyreállított országban, Isten új felosztásban adja ki Izrael törzseinek a részét, ott Dán törzse is szerepel. Viszont Dán törzse nem szerepel a Jelenések könyve 7. részében. Manassé van a helyén. Józsefnek az egyik fia. Hisz József utódaiból két törzs lesz, Efraim és Manassé. És János apostolnak a mennyei jelenésekről írott könyve 7. részében, ahol a 144 000 eltecsételtről olvasunk, Izrael fiainak a 12 törzséből, és sorolja a törzseket sorban, hogy ebből is, abból is 12 000 eltecsételt. Dán törzse hiányzik. Nem lehet ott. Emiatt is gondolnak némely írásmagyarázók arra, hogy talán Dán törzséből fog származni az Antikrisztus, aki majd, mint törvénytaposó, beül az Isten templomába Isten gyanánt mutogatván magát, és aki elhiteti majd, mint fenevad a népeket, úgy, ahogy a Jelenések könyve 13. részében olvassuk, és imádja őt mindenki, aki a földön lakik, akinek neve nincs beírva a világ kezdete óta megöletett bárány életkönyvébe. Föl lehet vetni ezt a gondolatot, és aztán azzal kell folytatni, nem tudjuk. Nem tudjuk. Lehet, de nem tudjuk. Jákob sem mond többet, mint amennyit Isten reábízott, hogy Izraelként mondja el a fiai számára. Nem mond többet, csak amikor elmondta mindezt, amennyit Dánról mondott, akkor fölkiált. Ez egy olyan közbevetett mondat. Szabadításodra várok, Uram. Ez héberül így hangzik. Lishuate ká kivíti Jahve. És annak idején teológus korunkban Győri János bácsi, nagytarcsai lelkész, és a héber nyelvben igencsak tudós hívő lelkész hívta rá föl a figyelmünket, hogy ebben a kifejezésben benne rejlik Jézus neve. A Jesuá. Hát a szabadítás szó, az lényegileg azonos Jézus nevével. Héberül azt úgy mondják, hogy Jesuá. Lishuá te ká kivíti, Jahve. Jézusodra várok, Uram. Éppen itt, amikor elmondta a Dánról szóló proféciát. És arról a kettősségről kellett szólni, hogy egyrészt olyan, mint Izrael többi törzsei, de valamiben más, ott a kígyó vonal és jellegzetesség. Akkor kiállt fel így Jákob, hogy szabadításodra, Jézusodra várok, Uram. És aztán következnek további rövid proféciák. Amit Gádról mond, az a név szótövének a betűivel egy szójáték is így lehet mondani. Martalócok marják, de a sarkukba mar. Gád a Jordánon túl telepedett le a honfoglalás idején. Közvetlen szomszédos volt Moábbal, a Lóttól származó vad törzsel, meg Ammonnal, a Lóttól származó másik vad törzsel. Sok veszedelem, sok harc volt a részük. Ásér. Gád és Ásér Zilpának a fiai. Ő Leának a szolgálója volt, mert követte a rossz példát, Lea is, akinek addigra már született 4 fia, aztán később még 2 meg Dína, de hát Ráhelnek a rossz példáját követte ő is, hogy ő is mellékfeleségül adta a szolgálóját a férjének. És így született Gád és Áser. A honfoglalás idején egész más területeken jut majd az Istentől rendelt sorsa, hogy Józsué kioszthatja az elfoglalt ország területét. Egész más helyen jut Gádnak és Ásérnak. Ásér északon kap területet, jó területet, kenyere, kövér, királyi csemegéket ad. Aztán majd akkor, amikor az északi országot, az északi Izraelt elfoglalják az asszírok, ezek a törzsek mind fogságba kerülnek, De Isten nem feledkezik meg róluk. Ásér törzséből van ott Anna, a Fánuel leánya. Akkor, amikor a gyermek Jézust bemutatják a templomban Mária és József. Micsoda jelzés ez arról, hogy ha az északi törzsek az asszír fogságban oly rettenetesen szétszórattak is, de Isten nem feledkezik meg róluk, és van maradék. Nem csak Júdából, Benjáminból, meg Lévi törzséből, akik a babiloni fogság után ugye nagyobb létszámban visszatértek, és Júda nevéről nevezik zsidóknak Izrael népe tagjai, de a többi törzsekről is van maradék. És ott volt az az Anna, aki kicsi gyermekként láthatta azt, aki az élet kenyere, és szólhatott róla mindazoknak, akik Jeruzsálemben várták az Izrael szabadítását. Lukács evangélium a második részében olvashatunk erről. Naftáli következik, aki megint Bilhának a fia, tehát Dánnak a testvére. Róla ezt olvassuk, Naftáli gyorslábú szarvasünő szép szavakat hallat. Naftáli is északon kapott területet, ott, ahol később összefoglaló néven Galileát emlegették, és akkor, amikor ezeket az északi törzseket, Naftálit meg a Leától származó Zebulont is már előbb elhurcolta az asszír uralkodó, mint ahogy az északi Izrael királysága végképp összeomlott volna. Az is két menetben omlott össze, úgy, mint később Júda. Tehát körülbelül 10 évvel korábban már volt egy olyan asszír hadjárat, Krisztus előtt 730-as években, hogy akkor északról már sokakat elhurcoltak. Ézsaiás, mint kortárs, profétálhatott akkor, de nem marad sötétség ott, ahol elnyomás van. Először megalázta Zebulon és Naftáli földjét, de végül megdicsőíti a tenger felé vívő utat, a Jordánon túli részt, a pogányok területét. És a pogányok területe az Gálil Gólyim. A Gólyim az idegen nép, és a Gálil a terület. Abból lett a Galilea. És folytatódik a profécia Ézsaiás 9.1-ben. A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog. Ezt idézi majd, ezt az ige szakaszt Máté evangéliuma. A 4. rész 14. versétől. Amikor az Úr Jézus elhagyva Názáretet elment és letelepedett a tengerparti Kapernaumban, Zebulon és Naftáli területén, hogy beteljesedjék az, amit Ézsaiás prófétált. Zebulon földje és Naftáli földje, a tenger melléke, a Jordánon túl, pogányok Galileája. A nép, amely sötétségben lakott, nagy világosságot látott, és akik a halál földjén és árnyékában laktak, azoknak világosság támad. Az Úr Jézus maga, a világosság, aki azon a területen kezdte hirdetni, térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Megérkezünk Józsefhez, mondom, róla megint hosszabban szól a költői áldás profécia, úgy, mint Júdáról is. Termőfa ágat József. És a termőfa az porá, benne vannak azok a mással hangzók, amik Efraim nevében is. Józsefnek a fiatalabbik fia volt Efraim, az idősebbik Manassé. De Efraimnak kellett az első helyet megkapnia. Úgy, ahogy a 48. fejezetben, itt Mózes első könyvében olvashattuk, hogy vakon is, úgyhogy nem látott már rendesen. Jákob mint Izrael. József minden apai sorrendi szándéka ellenére keresztbe rakta a kezeit, és úgy áldotta meg a két fiút. Mert Efraimnak kellett megkapnia a nagyobb áldást. A Józseftől származó fiúk és a törzseik között. Termőfa ága József. Termőfa ága forrás mellett. Milyen csodálatos itt a forrással egybe kapcsolni nekünk Jeremiás könyvéből, a 17. részből azt az igét, hogy áldott a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma. Mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti gyökereit, és nem fél, ha eljön a hőség. Lombja üdezöld marad, száraz esztendőben sincs gondja, szüntelenül termi gyümölcsét. Termőfa ága forrás mellett József. Ő személy szerint valóban ilyen volt. Vele volt az Úr. Emlékezzünk csak vissza, amikor szörnyű mélységeket kell megjárnia, megszenvednie. És újból meg újból azt olvashattuk, de az Úr Józseffel volt. Az élő víz forrása mellett. Ott növekedhetett az élete. És lett aztán egy termékeny törzs, Efraim, meg Manassé is, de az északi területen akkor, amikor majd elfoglalhatják évszázadokkal később az Istentől megígért területet, akkor Efraim lett a vezértörzs. Nagyon sok bíró közülük kerül ki, illetve Efraim hegyvidékéről, persze Manasséból is, és Manassénak meg éppen a Jordántól keletre eső területéről. Olvashatjuk, hogy több bíró a bírák korában onnét származott. Aki Istennel él, termőfa a forrás mellett, arra persze nem csak örömteli idők várnak, hanem az is, hogy keserítik, nyilazzák, kergetik az íjászok. Azok, akik iriglik az Istentől megáldott életnek az áldásait. Miközben nem tudják, hogy az honnét való. De sokszor így van ez is, hogy az áldás kellene. A forrás nem. Csak az áldás. Már Ézsaunál is így volt. Azóta is mennyiszer így van. József és azok, akik a tőle származók közül ugyancsak a forrás mellett fognak élni, vírni fogja azonban a harcot. Hogy lehet mozdulatlan az íja? És hogy feszülhetnek izmos kezei? Jákob erősségének kezétől. Onnan Izrael pásztorától, kősziklájától, atyád istenétől, aki megsegít téged, a mindenhatótól, aki megáld téged. Különleges kifejezések ezek Istenre. Jákob erőssége. És ezzel a haldokló megvallja, hogy ő nem a maga erejében bízott már régóta, nem is más hatalmasokban. Az abír szó jelent erőst, hatalmast az emberek között is, használják emberekre is, használják állatokra is. A Jákob erőssége nem ilyen. A Jákob erőssége maga az Isten. Izrael pásztora, fősziklák. Róe Eben Iszrál. Pásztor és kőszikla. Mennyiszer visszhangzik ez majd a zsoltárokban? A Júdából származó Dávid zsoltáraiban. Az Úr az én pásztorom. Meg jöjjetek, igadozzunk az Úrnak. Adjunk hálát az Úrnak, vigadozzunk, örvendezzünk üdvösségünk kősziklájának. Kőszikla, szilárd, rendíthetetlen az ő hűsége. Azért lehet bizonyossággal tudni, és haldoklóként is mondani az Isten mondani valóját, és tudni, hogy szent cél felé visz erős karja. Atyád Istene, mondja önmagáról Jákob, Izrael, Józsefnek. Annak a Józsefnek, akinek ugyancsak Istene volt az élő Isten. A mindenható. És itt előfordul az a kifejezés is, a Saddáj szó, amellyel Ábrahámnak mutatkozott be Isten akkor, amikor a nevét Abrahámról Ábrahámra változtatta. Én vagyok a mindenható Isten. Én vagyok a mindenható Isten, járj én előttem és légy tökéletes, mondta El Saddáj, a mindenható Isten. Mózes első könyve, 17. rész, 2. versében. A magnókazetta lejárt már, ez mutatja, hogy az időnk is elszaladt, és nem értünk még a fejezet végére. Hát akkor azt gondolom, hogy jobb lesz, ha itt megállok, és még a József áldásából bizonyos részletekkel folytatnunk kell, majd reménység szerint 2 hét múlva, október 2. csütörtökén, október 11-én. És folytatnunk kell majd azzal, hogy mi a jelentősége annak, ahogy Jákob maga rendelkezik a temetéséről, és ahogyan intézkedik majd József. Aszerint, ahogy az apjuk parancsolta nékik. De ez a következő alkalomnak legyen a tárgya. Hogy mi lehet fontos egy temetésbe? Az, hogyha az a temetés hitvallás. Az Isten ígéretei felől. Most csak ennyit. A 76-os éneket énekeljük el, és utána ima közösségben lehetünk majd.
Mint a szép hűvös patakra, a szarvas kívánkozik, lelkem Isten tudjó hajtja, és hozzá fohászkodik. Te hozzád én Istenem, szomjúhozik én szívem, szédeteni ó nagy Isten, vajon mikor jó. Csüggetszható én lelkem, miért keserek, szólj nagyod, bízzál nem hagy el az Isten, megvigasztal egy napot. Szent arcó harattekint, bízzál meg, segít megint. Ó, kegyelmes jó Istenem, miért kesereg az én szívem? Sebessége áll vizeknek, és az ugó nagy habok, fejem felett megütköznek, s már-már összeroskadok. Uram, hozzád esdek le, mert gyógyulás szívemnek, bármilyen nyomorúságban, csak te adhatsz én kőszállam.
Csendesedjünk el és imádkozzunk. Úrunk Istenünk, te mindent látsz és mindent a kezedben tartasz, minket is, és megtartod ígéreteidet, és véghez viszed azt, amit kinyilatkoztattál. Sok mindent csak akkor fogunk megérteni, amikor beteljesedett. Köszönjük, hogy az örökké valóságba, mennyei elhívással hívtál minket. Nekünk nem földi ígéreteket adtál, mint Izrael törzseinek. Noha a földi ígéretekbe bele volt ágyazva, a mennyei, az örökké való elhívás ígérete is. Miéink a te mennyei ígéreteid lehetnek. Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy ma is hangzik még az Úr Jézus szava. Minden megfáradottnak és megterheltnek, és megnyugvást ígér. Ő, aki eljött már megváltóként, és győzött a bűn, a halál és az ördög felett, és aki el fog jönni, hogy beteljesítse minden ígéretedet, a földieket is, meg a mennyei örökkévalókat is. Köszönjük, hogy amikor mindezt számba vesszük, és igéd összefüggéseiben elmélyedhetünk, akkor nem csak valami tanítást kaphatunk, nem elméletet, hanem személyesen belevonsz a te üdvtervedbe és üdvtörténetedbe minket is, mindazokat, akiknek szíve enged néked, enged Jézus Krisztusnak. Te folytasd szent lelkeddel munkálkodásodat az életünkben. Te harcolj bennünk, ellenünk és értünk. Az Úr Jézus nevében kérem, és kérjük mindegyikünk számára. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szent Lélek közössége legyen mindnyájunkkal. Amen.